Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! Katekézisein során a szentségekről szóló részhez érkeztünk. Az előző adásban általában a szentségekről, azokról a kegyelmi eszközökről beszéltünk, amelyeket az Isten üdvözítő azért adott nekünk, hogy biztosítsa számunkra az örök üdvösséget, hogy mindannyian ezeket a szentségeket, ezek az isteni kegyelmi forrásokat használva biztosabban elérhessük a mi célunkat, amely Isten megismerése, Isten szolgálata, Isten szeretete és a mi örök üdvösségünk elnyerése. Ez mindeneknél fontosabb, mert azt mondja maga az isteni üdvözítő és az evangélium lapjain, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének azonban kárát vallja. Már elmondtam más alkalommal is, hogy olvastam valahol egy festményről, egy képről, amelyen egy saktábla mellett ül egy férfi és a sátán. A sátán az ember lelkét akarja megszerezni, ez a tét, az ember lelkének a megszerzése. A sakkozás közben az ember megfeledkezik arról a célról, amelyet el kell érnie, elfeledkezik a győzelemről, és nem tud eléggé odafigyelni, és eléggé, mondjuk ezzel a szóval, bár nem helyes, hogy ravasznak lenni. A gonosz lélek túljár az ő eszén, túlságosan elbizakodott önmagában. És a gonosz lélek, hogy Szent Péter mondja, mint ordító oroszlán, körüljár keresvén, akit elnyeljen. Ti azonban erős lélekkel, mondja az apostol, álljatok ellent neki. Az ember éppen ezt felejtette el, nem tudott győzni, ezért elvesztette lelkét. Igyekezzünk ezeket a szentségeket használva, amelyeket maga az isteni üdvözítő rendelt, mind a hét, ebben különbözik más szertartásoktól, szentelményektől, amelyek még vannak, de szentség csak hét van. Szokták mondani valami nagyon, hogy biztos, hogy annyi van, hogy biztos, mint a hét szentség. Tehát ez a hét szentség, ennyi van. És ez a hét szentség, azt hiszem az előző előadásban is mondtam katekézisben, hogy átszövi az egész emberi életünket, a születésünktől a halálunkig elkísér bennünket a jóságos Isten. Születésünkkor mindjárt, hogy az első találkozásunk megtörténjen jóságos Istennel, adja nekünk a keresztséget, amelyben Isten gyermeke és a mennyország örökösei leszünk. Isten gyermeke, csodálatos, hatalmas, nagy méltóság, amelyre Isten kiválaszt mindnyájunkat, és a lelkünkben nyomja az eltörölhetetlen jegyet, az az eltörölhetetlen pecsétet, amellyel hozzátartozunk, megmásíthatatlanul hozzátartozunk Istenünkhöz, és ahogy Szent Pál mondja, oly szorítjuk Istent, Abba, Atyánk, Atyoskánk, Édesapánk, aki a legjobban szeret minket, és minden ügyünkben gondunkat visel, és akit Jézus megtanít, hogy úgy szólíthassuk őt, hogy mi Atyánk. Nem másé, az enyém, mindannyiunknak az Atya, és mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ezért mondhatjuk egymást testvéreknek, Krisztusban, Istenben, ugyanannak a mennyei Atyának a gyermekeiként mindnyájan testvérek vagyunk. Tehát a keresztség szentsége mindjárt bevezet bennünket ebbe a csodálatos, nagy méltóságba, Isten gyermekségünket visszaadja azt, amit az őszülők a paradicsomban a bűn elkövetésekor elvesztettek. A szentségben Jézus visszaadja nekünk, visszaadja, és megint így szólíthatjuk Istent, hogy Abba, Atyánk, Isten gyermeke és a mennyország örökösei nyitva áll előttünk, az örök élet, az örök boldogság. Hát Isten irgalmas hozzánk, Isten irgalmaz Mindeneket fölülmúl, és Isten irgalma, mondja a Zsoltáros is, örökké való. Tehát ezért örvendezünk, amikor a keresztség szentségében első alkalommal Istennel, jóságos atyával találkozunk. Hát ez az első, mindjárt a születésünk kezdetén. Aztán van majd később, elvesztettük ismét a bűn által az Isten gyermekségünket. Beszennyeztük életünket kisebb, apró gyallóságokkal, hibákkal, gyermeki bűnökkel, akkor megint megvan a lehetőségünk arra, hogy ismét önmagunkra találjunk, amikor meggyónjuk az első gyónáskor elkövetett hibáinkat, bűneinket, azokat a kis gyermeki hibákat és bűnöket, és bocsánatot kérünk Istentől, szüleinktől, embertársainktól, hogy rosszak voltunk, hogy haszontalanok voltunk, hogy engedetlenek voltunk, és mindjárt ezek után Jézus lelkünkbe költözik, átölel bennünket, és az ő isteni szívében megtaláljuk a menekvést, a világ gonoszsága és csábítása ellen Isten gyermekei, mennyország örökösei, és most Jézusnak a testvérei lettünk, Isten lelke lakik bennünk, Isten templomai vagyunk, és maga a jóságos Isten költözik a mi életünkbe. Ez az első szent áldozás, boldog, örömteli eseménye, mert egyik legcsodálatosabb esemény a gyermekkornak az Jézussal való találkozás az első szent áldozásban. Hangsúlyozom mindig a hittanórákon, nem azért, mert ünnepi díszbe vagyunk felöltözve, kis vőlegények, kis mennyasszonyokként állunk ott a szüleinknek, szeretteinknek a koszorújában, az oltár előtt, égő gyertyával a kezünkben, és utána ajándékokat kapunk. Nem, nem ez a fontos. Ez is kell, de ez mellékes, ez nem fontos. Az ünnepi ruha kell, mert Jézussal, a legnagyobb úrral, a legnagyobb vendéggel találkozunk, őt fogadjuk. De nem ez a fontos. Fontos, hogy a lelkünk legyen tiszta, és legyen fölékesítve Isten fogadására. És amikor majd elérkezünk egy kicsit már magasabb értelmi szintre, amikor már a kamaszkornak a gyötrelmeivel, bűneivel kell viaskodnunk, akkor maga a Szentlélek Isten, a harmadik isteni személy, a szeretetnek az Istene jön el hozzánk, és a lelkünkbe egy újabb pecsétet nyom a bérmálás szentségében, amikor megerősít bennünket, hogy hitünket álhatatosan valljuk, és hitünk szerint éljünk. Ez a bérmálás szentségének a lényege, és az ő hét ajándékát nyújtja nekünk, és adja, hogy ezekkel a hét ajándékkal tudjunk emberhez méltó életet élni. Majd, amikor elérkezünk oda a családalapítás boldogságához és öröméhez, amikor a lelkünkbe másik ember iránt felébred az Isten egyik csodálatos ajándék, amit az embernek adott a szerelem, akkor ismét ott áll mellettünk, és közöttünk, a két ember között is összekapcsolja a mi életünket a házasság szentségében a jóságos Isten. Esküvőkről sokszor elmondtam már, hogy amikor belépnek a templomba azok a fiatal párok, és oda jönnek az oltár elé, azt szoktam mondani, köszönöm nektek, hogy ünnepet hoztatok ma a megjelenésetekkel ebbe a templomba, ünnepet hoztatok. Nem azért van ünnep, mert elegáns módon föl vagytok öltözve, mert elegáns ruhába öltözött emberek állják körül a ti boldogságotokat, és itt vannak szüleitek és szeretteitek, barátaitok, itt vannak a rásznagyaitok. Nem ezért van ünnep, azért van ünnep, mert a lelkek itt most, ebben a szent pillanatban, amikor ti elrebegitek, talán sokszor elérzékenyülve, hogy szeretlek és veled akarok élni, akkor maga a jóságos Isten van itt, és egymás Istennel találkozik lelketek, Istenben
Egyesültök a végtelen szerelemben és szeretetben. Ez a házasság szentségének a lényege. A lelkek Istennel és egymással találkoznak ebben a szent pillanatban. És amint Jézus ott volt a első csodáját, amikor művelte a Galilei Kánában, amikor megszaporította, vagy átváltoztatta a vizet borrá, akkor megáldotta azt az ifjú párt, ugyanígy itt van most, a házasságotok alkalmával is, és titeket is áldásával, isteni ajándékával elhalmoz, hogy a házasság kötelességeit becsületesen tudjátok teljesíteni, és egy életen át hűséggel tudjátok egymás mellett kitartani szeretetben, békességben, és családotokat is Isten szándéka és akarata szerint neveljétek. Tehát itt is megint a életünk elindulásakor, amikor házasság szentsége következik, ugyanígy ott áll mellettünk a jóságos Isten. De aztán van az egyházi rend szentsége, amelyben fiatal embereknek, akik vállalják azt a meghívást, amelyre Jézus őket kiválasztotta, felhatalmazza az ő igének a hirdetésére, felhatalmazza az ő szentségének a kiszolgáltatására, felhatalmazza arra, hogy mindig ott álljanak híveik mellett az isteni küldetésükkel, és Krisztus tanúi legyenek ebben a világban, és Krisztus szeretete sürgesse őket, akkor ezek szintén egy eltörletetlen pecséttel a lelkükön lépnek ki a világba, hiszen Jézus a pappá szentelésben szíven csókolja őket, és küldi, mint az apostolokat az olajfák hegyén a mennybe menetelekor, menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek, megkeresztelvén őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. És marad még, amikor a betegség, az emberi nyomorúság, az emberi elesettség kínoz bennünket, akkor is ott áll mellettünk a szenvedés közepette, legyen az kisebb, vagy nagyobb szenvedés, vagy esetleg talán éppen halálküzdelem, ott áll mellettünk a jóságos Isten az ő kegyelmeivel, és adja nekünk az ő bocsánatát, adja sajgó sebeinkbe az ő kegyelmeinek bőségét, irgalmát, olaját és borát önti a mi életünk, elhibázott életünkbe, és elindít bennünket egy új, úgymond örök élet felé. Nagyon megható jelenetben volt részem, nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt sürgősen hívtak a kórházba egy haldokló beteghez. Mire bementem, már ott volt, szinte beállt a halál, a feleség ott volt a férj mellett, a fia ott volt a férj mellett, az apa mellett, a menny jött értem és vidd be taxival, hogy azonnal menjek, mert halálán van az apusa. És mire feladtam a szentséget, már égett ott az ágya mellett, a kórházi ágya mellett, égett a gyertya, és beállt a halál, amíg a szentséget feladtam, és akkor mentek utána szólni a orvosnak, az asszisztensnőnek, hogy meghalt. Csodálatos halál Isten jelenlétében, Jézus ott van mellettük a halálos ágyon, és így segít át bennünket az örök élet küszöbén, hogy egy új életet kezdhessünk el, ugyancsak Istennek a jóságos irgalma folytán. A kedves jó Mária rádió hallgató testvérek, ezeket csak úgy összesítve mondtam el, az összes szentségről, amelyekkel a jóságos Jézus bennünket elhalmoz, adja az ő kegyelmeit, hogy tudjunk emberhez méltó módon élni, neki szolgálni, és tudjunk egykor mindannyian az ő országának boldog lakóivá válni. Hát, itt kívántam elmondani. És most térjünk vissza a katekézisünk első témájához, az első szentséghez, amely nem más, mint a keresztség szentsége. Ez a katekizmus, a régi katekizmus, amit még én tanultam annak idején a gyulafehérvári kántoriskolában 1957-58-ban, az így fogalmazza meg. A keresztség az első és legszükségesebb szentség, amely által Isten megadja elmét, megbocsátja az eredeti bűnt, és a keresztség előtt elkövetett minden más bűnt. azért mondja, hogy a keresztség előtt, mert vannak, akik felnőtt korukban keresztelkednek meg, mert akkor ismerik meg Jézust, akkor találkoznak először vele, akkor nekik a keresztség által Isten, amennyiben megvan nekik a bűnbánatuk, az őszinte bűnbánatuk, gyónás nélkül megbocsájt és lemossa lelküknek összes bűnét, hibáját, amit addigi életükben elkövettek. Már a régi pogány népek, például az egyiptomiak, görögök, rómaiak használták a vizet, hogy lelküket megtisztítsák, és magukat Isten előtt kedvesekké tegyék. A régi rómaiaknál a fiúkat 8, a leányokat 9 nap múlva születésük után az úgynevezett tisztulási vízben megmosták. A zsidóknál is szokásban voltak a szertartásos, rituálos mosakodások bizonyos beszennyeződések megszüntetésére. A Kánábnak a csodája is tulajdonképpen azok a korsók arra használták, hogy legyen víz bennük állandóan a rituális mosakodásokra. Jézus is mondja, hogy megmossátok a rézedényeket, meg a kezeteket, minden a lelketeket mossátok meg, tehát ez a fontos. Tehát náluk is a vizet rituális mosakodásokra használták. A 10 parancs kihirdetése előtt a zsidóknak vízzel kellett megmosakodniok. Keresztelő Szent János a Jordán partjára a bűnbánó zsidókat szintén vízzel keresztelte meg, hogy ezzel szemléltesse a bűntől való megtisztulást, amelyet az igaz bűnbánat idéz elő. De keresztelő Szent János keressége csak jelképe a bűntől való tisztulásnak. Egészen más a Jézus Krisztus keressége. Ennek átalakító ereje van, ahogy olvassuk Szent Máté evangélium a 3. fejezet 11. versében. Megszabadít a bűntől, és betölt a Szentlélekkel. Újjászületni vízből és Szentlélekből, mondja az apostol, az evangélista. A keresztséget Krisztus Urunk mennybemenetele előtt rendelte el. A keresztséget Krisztus Urunk valószínűleg akkor emelte szentségi méltóságra, amikor ő maga a Jordánban megkeresztelkedett. Jézus azért keresztelkedett meg a Jordánban, hogy vizét megszentelje, és annak megszentelő erőt adjon, mondja Naziázi Szent Gergely. És ezt az egyház a liturgikus szövegekbe is bevette, amikor imádkozzuk, hogy a Jézus keresztségekor a prefációban, hogy megszentelő erőt adjon a víznek. Krisztusunk a keresztséget még keresztelő Szent János életében rendelte, és ez abból következtethető, hogy az Úr Jézus tanítványai már régebben kereszteltek, amiért Szent János tanítványai panaszt emeltek mesterüknél. Olvassuk csak el! Szent János evangélium a 3. fejezet 26. és 4. fejezet 2. versében. Mivel pedig a keresztség a többi szentségek ajtaja, valószínűleg a többi szentségek előtt rendelte. 3 isteni személy Jézus Krisztus megkeresztelkedésénél egyszerre nyilatkozott meg annak a jelzésére, hogy a keresztséget a 3 isteni személy nevében kell kiszolgáltatni. Azt pedig, hogy Krisztus megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, és az Atya Isten ezt szavakat mondta, ez az én szeretett fiam, előre jelezte a keresztség nagyszerű kegyelmi hatását az ember lelkére. Gondoljunk csak a keresztelési jelenetre. Láttunk már ilyen képeket. Jézus áll a Jordán vizében, mellette ott van keresztelő Szent János, amint egy kagylóval vizet emel ki a Jordán folyóból, és Jézusra önti. Jézus fölött ott van az Atya Isten kiterjesztett karral, és szól, ez az én szeretett fiam, de fölötte ott van galamb képében a Szentlélek Úristen is, aki rászállt Jézusra, és így Jézus keresztsége a bűnbánat kerességével, bár neki nem volt szüksége bűnbánatra, és azt mondja az apostol, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, tehát példát adott az embereknek, hogy ők is menjenek oda a Jordánhoz, és bűnbánatuk jeléül fogadják el a János féle keresztséget, bár János azt mondja róla, nem vagyok méltó a sarusziát sem megoldani, ő majd tűzzel és Szentlélekkel fog keresztelni titeket. Tehát a Szentlélekkel keresztel. Krisztusunk a keresztséget mennybe menetele előtt rendelte természetesen, amikor az apostoloknak azt mondta, a búcsúzáskor, olvassuk Szent Máté, de a Márk evangéliumában is, hogy ott a olajfák hegyére, amikor kivitte őket, és megáldotta őket, akkor ezt a parancsot adta nekik, amit missziós parancsnak mondunk, hogy az apostolok akkor nem értettek még, elmenjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremménynek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ezért fontos ez a keresztségnek a formája, formulája, mert Jézus így rendelte. Azért hangsúlyoztam már eddig is, hogy nagyon fontos, amikor keresztelünk szükség esetén, nem mindig a pap keresztel, mert szükség esetén bárki keresztelhet, akkor aki ott van, azt tegy, amit az Anya Szent Egyház akar, akarja kiszolgáltatni a keresztség szentséget. És mivel annyira fontos, hogy az üdvösség elérése érdekében, azért az egyház megengedi, hogy bárki keresztelje szükség esetén. Ha megkeresztelt élve marad, akkor majd csak elviszik a templomba is. A pap pótolja a keresztségi szertartásokat, de újra nem kereszteli, még egyszer nem önti le vízzel, mert az érvényes volt, amikor egyszer már leöntöttük őt vízzel az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát a keresztség szentsége az alapvető, az alap, a fundamentum, és erre épül fel a mi keresztény életünknek a háza, az üdvösség háza, amellyel bejuthatunk Isten boldogító örök országába. Az apostolok, mondottam, akkor még nem értették ezt a missziós parancsot, de már előzőleg Jézus azt mondja, ne menjetek el Jeruzsálemből addig a napig, amíg a Szentlélek Isten nem jön el hozzátok, ő majd megerősítiteket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. És kivárják a 10 napot, a pünkösd ünnepét, amikor a Szentlélek eljön, még addig zárva vannak, mert félnek a zsidóktól, ott az utolsó vacsora termében, de amikor eljön a Szentlélek, és rájuk száll tüzes nyelvek alakjában a Szentlélek, és a szélzúgás hallatszik, galamb megjelenik, akkor kinyílnak az ajtók, illetve kinyitják az ajtókat belülről, és Péter apostol előlép, és elkezdi beszélni, az evangélium örömhírét mondani. Testvérek, mi annak a Krisztusnak vagyunk a követei és a tanúi, akit a ti elöljáróitok megöltek, keresztre feszítettek, de ő föltámadt a halálból, és nekünk fölment a mennybe, és nekünk adta a parancsot, hogy kereszteljünk, és azon a napon megkeresztelnek több mint 3000 embert, mondja az apostolok cselekedete, és ez az egyház születésnapja, és azóta már ki tudja hány milliószor hangzott el ez a jézusi kegyelem közvetítő formula, kegyelem kiáradó szeretete Istennek. Én téged megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez történt velünk is, amikor elvittek szüleink és keresztszüleink a templomba, és ott a pap azzal a megáldott keresztvízzel megkeresztelt bennünket. A keresztségnél ez történik, az embert vízzel leöntik, és ugyanakkor elmondják Krisztus Jézustól rendelt szavakat. Ezáltal az ember megszabadul az eredeti és minden egyéb bűnétől és büntetéstől, megszentelő kegyelmet nyer Isten gyermekévé, a mennyország örökösévé, és az egyház tagjává lesz. Ezeket már nagyjából elmondott, amit most összefoglalva elhangzott ismét, hogy mi történik velem a keresztség alkalmával. Megkeresztelkedésünknél hasonló dolog történik, mint Jézus Krisztus megkeresztelkedésénél. Leöntik vízzel testünket,
Általában a fejet szoktuk, a homlokot szoktuk leönteni, bárhol lehetne. A lényeg az, hogy a testet érje a víz, és elmondjuk a szöveget, a formulát, hogy Jézus rendelte, megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Erre a Szentlélek leszáll ránk, ha bár nem látható alakban, nem galamb képében, de leszáll, azért a Szentlélek templomává leszünk, és elnyerjük a megszentelő kegyelmet. Az Atyaisten szintén kijelenti rólunk, hogy ez az én szeretett fiam, leányom, akiben nekem kedvem telik. Isten fogadó gyermekeivé leszünk. Az ég megnyílik számunkra is, vagyis a mennyország örökösévé leszünk. Hogy a keresztségünk által megnyerjük a megszentelő kegyelmet, az abból következik, hogy általa minden bűnünktől megtisztulunk, amint Szent Péter az ő első pünkösdi prédikációban mondta, tartsatok bűnbánatot és higgyetek mindennek, keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékait. Az apostolok cselekedete második fejezet 38. versében olvasunk. Keresztelésünk hasonlít a szíriai Námán, ez az Ószövetségben van, meggyógyításához, a Királyok 4. könyvének 5. fejezetében. Vízben fürdik meg, és megtisztulunk a bélpoklosságtól, a lelkünk megtisztul az eredeti és személyes bűnöktől. A keresztség hasonlít az izraeliták átvonulásához a Jordánon. Átmegyünk a keresztvizen, és az egyháznak ígéret földjére jutunk, az egyház tagjaivá leszünk. Mint az egyház tagjai, jogot nyerünk az egyház összes kegyelem eszközeire, részesülünk az egyház imádságaiban, szentmiséiben és egyéb kegyelmeiben, azonban egyszer mind kötelesek vagyunk neki, egyházunknak engedelmeskedni. Aki kegyelem állapotban van, az egyszer mind Isten gyermeke és a mennyország örököse. A keresztség után teljes joggal imádkozhatjuk, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Azért a mi atyánkot régen a meg nem kereszteltekkel nem közölték, titkos volt. 9. Szent Lajos Franciaország királya szokta volt mondani annak idején, többre becsülöm az udvari kápolnát, amelyben megkereszteltek, mint a Reims-i székesegyházat, amelyben királlyá koronáztak, ugyanis az Isten gyermekség méltóságát, amelyet a keresztségben kaptam, többre tartom minden királyi méltóságnál. A királyi méltóság a halállal megszűnik, de mint Isten gyermeke örök dicsőséget nyerek. A bűnöktől való megszabadulásról mondja Szent Pál, nincs tehát semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Római Levél 8. fejezet 1. versében olvassuk. Szent Pál a keresztséget az újjászületés fürdőjének, a Szentlélek eszközölte újjászületésnek is nevezi, amelyben megigazulván az ő malasztja kegyelme által a remény szerint örökösei leszünk az örök életnek. Tituszhoz írt levél 3. fejezet 5. verse. Továbbá az első korintusi levél 12. fejezet 13. versében azt írja, mi mindnyájan egy lélek által keresztelkedtünk meg. A keresztség hatása hasonlít a víz hatásához. Megtisztít a bűn szennyétől, eloltja számunkra a pokol és a tisztítóhely tüzét, új életet ad, lelkünk szomját csillapítja, erőt ad a parancsok megtartására, az örök élet számára érdemszerző cselekedetekre képesít, és egy nagy közösség az egyház tagjává tesz. A víz lemossa a szennyet, oltja a tüzet, föléleszti az ájultat, csillapítja a szomjúságot, megerősíti a testet, megtermékenyíti a földet, és a víz segélyével lesz a búzából kenyér. Éppen ilyen hatása van a keresztségnek erkölcsi tekintetben. A víz tűzhöz érve ennek erejét veszi magába. Éppen úgy a keresztvíz a Szentlélek hatása folytán isteni erőt nyer, mondja Alexandriai Szent Cyril.
Minden újszülött eredeti bűnnel születik. A felnőttek lelke azon felül személyes bűnnel is be van szennyezve. Mindezek a bűnök elenyésznek a keresztkútnál, mint a tűzszikra a világtenger abjai között, ugye milyen csodálatosan mondja ezt Nagy Szent Gergely pápa. Azért mondja Szent Péter, mindenki keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneinek a bocsánatára. Azért keresztelés után sohasem adtak fel elégtételi cselekményeket, mint a gyónásnál. Aki a keresztség után meghal, rögtön a mennyországba jut. Tehát sem a pokolba, sem a tisztító helyre. Azért mondja Krisztus, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, Szent Máté evangéliuma, 16. fejezet, 16. verse, könnyű megjegyezni. Mivel a keresztelt szent lelket is vele együtt megszentelő kegyelmet nyer, azért lelke új életre élet, isteni életre. A keresztség tehát a lélek újjászületése. Míg a többi szentségek a léleknek táplálékai vagy orvosságai. A keresztséget újjászületésnek hívjuk, mivel vele egy új életet kezdünk. Egy másik csodálatos nagy egyházatja, damaszkuszi Szent János, december elején van, december 5-én van az ő ünnepe. Miatt az embert vízzel leöntik. Az alatt lelkében átváltozik, új teremény lesz belőle, az igaztalamból, a bűnösből igaz válik. A vízözön vize az élőket ölte meg, a keresztség vize a holtakat támasztja új életre. Mivel a keresztények a keresztvízben nyerik meg lelkük életét, amint a hal is a vízben születik, azért a keresztények sírjára az első keresztények halat ihtisztvésnek. A megkeresztelt, a belléje költözött Szentlélek valódi lelki békéjét nyeri el. Amint most boldogságot érzünk a jól végzett Szent Jónás után, éppen úgy boldognak érezték magukat az első keresztények a keresztség után. Miután s méltán mondjunk tehát, hogy a keresztség oltja a lélek szomjúságát, a Szentlélek azon fölül a megkereszteltnek értelmét felvilágosítja, és akaratát megerősíti. Mert a keresztény üldöző Sault megkeresztelték. Apostolok cselekedete 9. fejezet 18. versében olvassuk. A hájog azonnal leesett a szeméről. Ez azt jelenti, hogy lelki vaksága megszűnt. Hasonló történik minden keresztelésnél. A keresztény meg is erősít, hogy a gonosz lélek kísértéseinek jobban ellenállhassunk. Amint a kígyó a vízben, úgy veszti el erejét az ördög a megkeresztelten, mondja Szent Ciprián. Mivel a Szentlélek a megkereszteltnek akaratát megerősíti, azért könnyebben vihet végbe jó cselekedeteket az a megkeresztelt. A keresztségben legbensőbben egyesülünk Jézus Krisztussal, mint a test tagjai a fejjel. Azonban tagjai leszünk annak a nagy testnek, amelyet ugyanaz a titokzatos Jézus éltet, az egész egyház nagy testének. A keresztség egyesít ezzel a testtel. A megkeresztelt mintegy leválik a régi bűnös Ádámról, és mint új ember beoltódik Jézusba. Többé nem a testi Ádám ivadéka, hanem az üdvözítőnek a második Ádámnak utóda, mondja Nagy Szent Leó pápa. A keresztség Noé bárkájának ajtajához hasonlít, amennyiben azon keresztül lépünk az egyházba. Íme mi nagy dolgot művel lelkünkben a keresztség szentsége. A keresztség kegyelme Isten valamennyi jó téteményei közül a legcsodálatosabb, legfölségesebb és a legdrágább, mondja Nazjázi Szent Gergely. Nem vágyunk megkeresztelkedni, dehogy nem. Minduntalan. Már megkeresztelkedtünk, Isten gyermekei lettünk, aki esetleg hallja és még nincs megkeresztelve, az is kezdjen el gondolkozni azon. Igenis, meg kellene keresztelkednem, mert emberhez méltó életet, csak Krisztusi életet, csak úgy élhetek, ha Isten gyermeke leszek. A keresztség hatásait, annak szép szertartása is jelképezik. A keresztnév kiválasztása nagyon fontos, hogy kinek a oltalma és pártfogása alá helyezzük azt a gyermeket. Ma mindenféle nevek divatossá lettek, és ezeket adják a gyermekeiknek a szülők. Azokat a szép, régi, szent neveket, azokat elfelejtik teljes egészében, és mindenféle kitalált újabb neveket adnak az ő gyermekeiknek, pedig hát azok olyan szépek, olyan nagy, hatalmas egyéniségek, a védelmezői, a pátrónusai, pátronái azoknak a gyermekeknek, akik ilyen csodálatos neveket kapnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy szentnek a neve legyen az, akiről a gyermeket elnevezik, akinek az oltalmára bízzák. Nem csak az őrangyal áll mellettünk egy életen át, hanem az a védőszentünk is, az is segít bennünket, és oltalmaz. Mikor bevisszük a templomba azt a gyermeket, ott az oltár előtt megáldjuk őt, megkenjük a szentelt olajjal, mint ahogy annak idején megkenték a sportolókat, hogy egymás birkózókat, hogy egymás kezéből könnyebben kicsúszanak, ugyanúgy, hogy a bűnnek, a gonosz lénynek a támadásaitól megmenekülne, ezért szentelt olajjal, a keresztelendők olajával kenjük meg azt a gyermeket, majd fehér ruhát átadunk neki, a lelki tisztaságnak a jelképét, égő gyertyát, a hitnek a szimbólumát, hogy őrizzék, vigyázzák, vegyétek Krisztus világosságát. És utána megáldjuk az édesanyját és az édesanyját jelenlévőket, megáldjuk és kérjük Isten kegyelmi adományait számukra, hogy becsületben, tisztességben tudják fölnevelni, és jó keresztényé nevelni azt a gyermeket, akit elhoztak a templomba, és akit újjászületett a keresztség vizében. Majd még beszélünk egy másik előadásban is a keresztség szentségének az értékéről, a csodálatos ajándékokról, amelyeket Isten a keresztség által ad nekünk. Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek, jegyezzük meg, nagyon fontos szentségben először találkoztunk nem kisebb emberrel, mint magával az Istennel, aki eljegyzett bennünket, akinek a jegyét viseljük a lelkünkben, krisztusiakká váltunk azáltal, hogy megkereszteltek, keresztények lettünk. A keresztény azt jelenti, hogy krisztusi vagyok, krisztiánuszum, keresztény vagyok. Legyünk büszkék, keresztény voltunkra, de ne csak büszkék legyünk, hanem úgy is éljünk, hogy egyházunk is legyen büszke ránk, és egykor majd arról a jelről, amelyet Jézus a lelkünkben nyomott a keresztényünkkor, ráismerjen, hogy az övéi vagyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.